Jó estét kívánunk!
Ez a Híradó Szőlősi Györgyivel
és Alföldi Zoltánnal.
Kezdünk!
Mégis tárgyalni akar a kormány a nemzetközi valuta alappal. A hírre jelentősen erősödött a forint és csökkent az ország kockázati felára.
Kockázatmentes, ezt mondja a tiszti orvosi szolgálat a Csillebérci gyárból kiszivárgott radioaktív izotópról.
Először elítélték, most megszüntették az eljárást József Rohács ellen, de a fenyőgyilkosság miatt még előzetesben marad.
Azt hitte, hogy számítógépes játékot játszik, ezt mondta a rendőröknek a tiszaújvárosi diák, aki tegnap leszúrta az egyik társát.
Hirtelen nagyot erősödött a forint, azután, hogy a Nemzetgazdasági Tárca bejelentette, mégis tárgyal a nemzetközi valuta alappal.
Korábban még elutasították ezt a lehetőséget, most viszont a minisztérium azt közölte, ez az újfajta megállapodás nem hitelfelvételről szól, hanem egy biztosítást köt az ország, ami növeli a befektetői biztonságot, és szemben a régi megállapodással nem növeli az államadósságot.
A Bankszövetség üdvözölte a döntést, szerintük ez a mai gazdasági környezetben nem csak szükséges, de feltétlenül hasznos lépés is. A részletes összefoglalót mindjárt megmutatjuk.
Előtte azonban eldőlt, hogy 37% lesz az EVA, vagyis az egyszerűsített vállalkozói adó jövőre. Ezt az elképzelést támogatja a kormány és a Fidesz frakció is. Az már hétfőn kiderült, hogy az EVA megmarad, de jelentősen emelkedik a mértéke. Akkor még 40%-os kulcs is szóba került. Ebből lett végül 37, a mostani 30 helyett.
A kormány és a Fidesz frakció is támogatja, hogy 7%-kal emeljék jövőre az egyszerűsített vállalkozói adót. Összeghatára pedig 5 millió forinttal nő. Az erről szóló módosítóindítványt Lázár János és Rogán Antal nyújtja be a jövő évi adótörvényekhez.
Mind a kormány által hangsúlyozott költségvetési szempontokat, mind a frakció által hangsúlyozott egyéb érveket figyelembe véve, a kormány támogatja az EVA kulcs 37%-ra történő emelését a 30 millió forintos értékhatár felemelésével együtt.
Az egyszerűsített vállalkozói adót 2003-ban vezették be. Jelenleg mintegy 100 000 kis- és középvállalkozás használja. Megszüntetését október végén kezdeményezte a fideszes Koszorús László az adótörvényekhez benyújtott módosító indítványában. Lázár János frakcióvezető viszont azt mondta, szerinte meg kell tartani, és az Országgyűlés Költségvetési Bizottsága sem támogatta a megszüntetését.
A miniszterelnök úr ebben elég határozott és elkötelezett volt, mármint hogy az EVA szűnjön meg.
A Fidesz frakció kidolgozta a mostani kompromisszumos javaslatot.
Ők győztek meg engem.
A kormánypárti képviselőknek végül sikerült meggyőzniük a miniszterelnököt, hogy 2012-ben még ne szüntessék meg az EVA-t. Az MSZP szerint, bár papíron megmarad az EVA, a kulcsának 7%-os növelésével lényegében megszűnik.
Az EVA megmarad, csak éppen nem lesz majd érdeke azoknak a vállalkozóknak, hogy ebben az adózási formában maradjanak.
Az egyszerűsített vállalkozói adót a többi ellenzéki párt szerint is meg kell tartani. Az LMP korábban azt mondta, az EVA megszüntetése végső csapást mérhet a kis- és középvállalkozókra. A Jobbik szerint pedig az adó nem, a bevezetése óta messze túl teljesítette a várt adóbevételeket.
Helybehagyta a legfelsőbb bíróság a Révész Máriusz fideszes képviselő 2006-os megverése miatt felfüggesztett szabadságvesztésre ítélt két rendőr ítéletét. A rendőröket első fokon felmentették, másodfokon viszont elítélték. A bíróság szerint bár nem ők verték meg Révész Máriuszt 2006. október 23-án a Rákóczi út és a Sip utca sarkán, de ott voltak, és kötelességük lett volna segíteni neki. A tárgyaláson Révész Máriusz is ott volt, utána azt mondta, szerinte nem a felelősöket ítélték el, mert nem a közrendőrök, hanem az akkori politikai és rendőri vezetők a felelősei a 2006-os őszi eseményeknek.
A tudósoknak még soha nem volt olyan felelősségük, mint napjainkban. A válság olyan új kérdéseket vet fel, amelyekre formabontó válaszokat kell adni, ezt Orbán Viktor mondta a Tudományvilágfórumának budapesti megnyitóján. A világ legjobb tudósai, kutatók 3 napig Magyarországon keresik a megoldást olyan problémákra, mint a szegénység, az éhezés vagy a fertőző betegségek.
3 napig most Budapest a világ tudományos központja, üzent az ENSZ főtitkára, sőt egy űrhajós is a nemzetközi űrállomásról. A kép és a hang minősége is tökéletes volt.
Ladies and gentlemen,
A tudósoknak rendkívül sok problémát kell megoldaniuk, lehetőleg gyorsan. Nincs sok idő. Az energiaforrásokkal való takarékosság, a fertőző betegségek megelőzése, a szegénység, az éhség felszámolása nem tűrhet halasztást, mondta a Nemzetközi Tudományos Tanács elnöke. A miniszterelnök szerint a tudomány fejlődése akár diktatúrákat is megdönthet.
Én jól emlékszem, még ilyen utcai harcos ellenállóként a 80-as évek második feléből, hogy a diktatúra vezetőinek soraiba nagyobb zavart okozott a fénymásoló megjelenése a magyar politikai ellenzék működésében, mint bármilyen harcos politikai kiáltvány.
Orbán Viktor azt mondta, a mai válság megoldásában is nagy szerepet kell kapniuk a tudósoknak, akiknek a politikusokkal és a gazdasági élet szereplőivel kell közösen formabontó válaszokat adniuk. A legkiválóbb kutatók, Nobel-díjas tudósok, a tudománydiplomácia vezetői szombatig tanácskoznak Budapesten.
És akkor most vissza az IMF-hez. A kormány tehát bejelentette, hogy mégis tárgyalnak a valuta alappal. Mutatjuk, hogy ki mit szól hozzá.
A nap folyamán elég lagymatag volt a kereskedés, és amikor bejelentették a Nemzetközi Valuta Alappal az együttműködést, akkor hirtelen óriásit ugrott a BUX Index, és 16.900 pont környékéről 17.400 pontig emelkedett.
Elemzők szerint az együttműködésnek köszönhetően csökkent a Magyarország kockázat, vagyis kisebb kamatot kell fizetni azoknak a befektetőknek, akik magyar állampapírokat vesznek, így az államadósság törlesztése is kisebb terhet jelent. A Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye szerint az új együttműködés a régivel szemben nem csökkenti, hanem növeli az ország pénzügyi gazdasági függetlenségét. Az elemző szerint a döntés továbbra is a kormány kezében van.
Természetesen továbbra is a magyar kormány fogja irányítani az országot, ő hozhatja meg azokat a döntéseket, hogy hogyan kívánja a magyar gazdaság versenyképességét javítani. Amiben változik a helyzet, hogy néhány sarokszámban, tehát például előrejelzésekben, hogy milyen a magyar gazdaság növekedése, abban meg kell állapodni a Nemzetközi Valuta Alappal.
A Nemzetgazdasági Tárca szerint a leendő megállapodás nem növeli az államadósságot, mert nem hitelfelvételről szól, tulajdonképpen egy biztosítás, amely növeli a befektetői biztonságot Magyarországon. A Bankszövetség is üdvözli a kormány és az IMF új együttműködését, és közleményükben mélységesen egyetértenek azzal, hogy a befektetői biztonság növelése nélkülözhetetlen a gazdasági növekedés beindításához. Patai Mihály elnök szerint a készenléti megállapodása a mai gazdasági környezetben nem csak szükséges, de feltétlenül hasznos lépés, amely a kormány független, felelős és együttműködő gazdaságpolitikájának rendkívül fontos elemeként adhat segítséget a következő időszak stabilitásához, fejlődéséhez.
Az MSZP szerint a kormány beismerte gazdaságpolitikája bukását azzal, hogy tárgyalásokat kezd a Nemzetközi Valuta Alappal. Mesterházy Attila pártelnök szerint a jelenlegi helyzetben elkerülhetetlen a megállapodás. Hozzátette, kár az elmúlt másfél évért, mert az embereknek nagyon sokba került, ahogy mondta, az álmokfutás. A Jobbik szerint a kormány valószínűleg egy új készenléti hitelkeret megállapodást köt az IMF-fel. Wollner János frakcióvezető helyettes szerint a kormány kudarcos gazdaságpolitikája miatt ismét a alapkegyeit keresi. Az LMP szerint a kormány belátta, hogy az országgal nem lehet, ahogy fogalmaztak, hazárdjátékot játszani. Vágó Gábor a párt szóvője szerint távoznia kell Matolcsy György nemzetgazdasági miniszternek. Megalakult a Magyar Diaszpóra Tanács, amely a nyugat-európai és a világban élő magyarok szervezeteinek fóruma. Semmén Zsolt a tanács elnöke azt mondta, választójogot szeretnének adni minden magyar állampolgárnak, függetlenül attól, hogy ki hol él. A terv az, hogy a 199 parlamenti helyből a 93 listás képviselőre mindenki szavazhasson, aki magyar állampolgár.
Értenünk, hogy a sok magyarnál jobb a több magyar.
14-15 millió magyar kellene ahhoz, hogy a válságból kilábaljon az ország, mondta a kormányfő a Diaszpóra Tanács alakuló ülésén. A Magyar Diaszpóra Tanács a nyugat-európai és a nagyvilágban élő magyarság első közös fóruma. 2,5 milliósra becsülik a magyar diaszpórát. Ők azok a magyarok, akik a két világháború után és 1956-ban vándoroltak ki. A legtöbben Észak-Amerikában élnek. Latin-Amerikában például 30 000-re becsülik a magyar kolónia lélekszámát. Idén eléri a 200 000-et azoknak a száma, akik a határokon túlról kérik a magyar állampolgárságot. A kormány ígérete szerint ehhez választójog is jár majd. A választójogi törvényt úgy módosítanák, hogy 106 képviselőre egyéni körzetben lehetne voksolni, 93 képviselőt pedig listáról választanánk. A tervek szerint a listákra minden magyar állampolgár szavazhatna.
Ugyanarra a listára fogunk szavazni Budapesten, Pécsen, Győrött, Pozsonyba, Sepsiszentgyörgyön, Sydneybe, Los Angelesbe és mondjuk Rio de Janeiroba. Tehát az egész világon együtt.
Semmilyen Zsolt elmondta azt is, a határon túli magyaroknak lehetővé tennék, hogy levélben is szavazhassanak.
Megköszönte Schmidt Pálnak a konstantinápolyi pátriárka, hogy Magyarország elismeri a görögkeleti egyházat. A köztársasági elnök Isztambulban találkozott első Bartolomeosszal, egy nappal azután, hogy Semmilyen Zsolt miniszterelnök helyettes is tárgyalt a pátriárkával. Schmidt Pál a találkozó után a protestáns temetőben megkoszorúzta a magyar emigráció kiemelkedő személyiségeinek sírját.
Szobrot kapott Eszterházy János Révkomáromban is. Az egykori felvidéki politikus 110 éve született, november elején tüntette ki posztumusz a New York-i rágalmazás ellenes liga. Ő volt az egyetlen politikus a II. Világháborúban, aki nem szavazta meg a zsidók deportálásáról szóló törvényt a pozsonyi parlamentben. A vészkorszakban pedig üldözöttek százait mentette meg a haláltól.
Nem csak a magyarokért, hanem másokért, például zsidókért is tett akkor, amikor a legnehezebb és a legveszélyesebb volt ezt megtenni. Eszterházy János egyfajta tükör mindannyiunk számára, a szlovákiai magyarok számára, de a szlovák politika számára is.
Ma 5 éve halt meg Puskás Ferenc, az aranycsapat kapitánya, a nemzetsportolója. Halálának évfordulóján több helyen is megemlékezéseket tartottak. A Szent István Bazilikában jótékonysági koncertet is rendeztek az évfordulón. Azután a misét Kis Rigó László megyés püspök celebrálta. Puskás több mint 80-szor játszott a magyar válogatottban. 56-ban Spanyolországba költözött, ahol a Real Madridban folytatta pályafutását. Ez alatt volt olimpiai bajnok, többszörös kupagyőztes és gólkirály. Öcsi bácsi 2006. november 17-én hosszú betegség után halt meg.
A magyar orvos technikai cégek a válság ellenére is növelni tudták termelésüket, a világpiaci részesedésüket. A fejlett informatikai megoldásokkal működő egészségipar jelenleg húzó ágazat, a magyar vállalatokat az állam is támogatja. A világ legnagyobb egészségügyi kiállításán 26 magyar cég jelent meg legkorszerűbb termékeivel. Düsseldorfból Víg Zoltán tudósít.
Az egyik legújabb hazai diagnosztikai berendezést mutatják be az érdeklődőknek a világ legnagyobb orvostechnikai szakkiállításán, a németországi Düsseldorfban. A teljesen magyar fejlesztésű szerkezet egy egész laboratóriumot pótol. A vizsgálatok megbízhatósága kétszerese a hagyományos, kézi mikroszkópos módszernek. Az Európai Unióban jelenleg minden 3 eladott hasonló gépből 2-t egy magyar cég járt. A forgalom az idén már meghaladta a 10 milliárd forintot.
Igazolva látom azt, hogy ha egy olyan technológiát tudunk csinálni és kifejleszteni, ami a többiek előtt van, ez a kulcsa a kérdésnek, akkor van piacunk Magyarországról is.
A jelenlegi fejlesztések egy új orvos-beteg kapcsolatot tesznek lehetővé. A vér, vércukor és más vizsgálatokat a páciensek otthon elvégezhetik. És akár csak ezzel a véralvadást ellenőrző készülékkel, amely a trombózisos betegek életét könnyítheti meg, az eredményeket internetes kapcsolattal küldhetik el szakorvosuknak. A hazai orvostechnikai cégek az információs technológiákra támaszkodva akarják visszaszerezni a korábbi világpiaci rangot.
A magyar tudomány, a magyar szakma, amit 20-25 évvel ezelőtt a világ élvonalába tudott lenni, ugyanazzal a tudással, mentalitással, hozzáértéssel ugyanúgy vissza tud kapaszkodni. Ehhez nagyon sok munka, innováció, pénz és elkötelezettség kell.
A verseny óriási. A düsseldorfi vásárközpontban 4500 cég több mint 10 000 termékét próbálja értékesíteni. Míg a magyar termékek minősége a szakma előtt közismert, a gondot inkább a hírverés, a marketing jelenti. Ebben próbál segíteni most az állam is. A Düsseldorfban jelenlevő 26 magyar vállalkozás közül 8 a Nemzeti Külgazdasági Hivatal segítségével jutott ki a kiállításra.
Hónapokig szökött a radioaktív jódizotóp a Csillebércen működő izotópgyár kéményén keresztül. Ez okozta a szokásosnál nagyobb háttérsugárzást a múlt héten Budapesten. A tisztiorvosi szolgálat szerint azonban ennek nem volt és nincs egészségügyi kockázata. A magas jódkoncentrátumot ugyanakkor nem csak Budapesten, hanem Európa más országaiban is kimutatták. A katasztrófavédelem és az izotópgyár vezetése is azt mondja, hogy ez viszont nem a Csillebérci intézet miatt van.
Csak a munkatársak mehettek be, illetve jöhettek ki a Csillebérci izotópgyárból. Stábunkat az igazgató engedélye ellenére sem eresztették be. Ez az a kémény, ahonnan hónapokon keresztül szabadba szivárgott az izotóp a szokásosnál nagyobb mértékben. Ez az egyik rutinvizsgálat közben derült ki.
Az izotópgyárban az év elején azt észlelték, hogy az elvártnál nagyobb mennyiségű jód 131-es izotóp került a szabadba. Nyáron le is állították a termelést, átalakították a szűrőberendezéseket. A szeptemberi újraindulásnál azonban ismét azt tapasztalták, hogy nagyobb mennyiségű izotóp került a környezetbe. Ennek ellenére a cég vezetése állítja, mindez az emberi egészségre nem ártalmas.
A megszokott értéknek ez néhány szorosa volt, de még messze alatta volt annak, hogy ez bármilyen veszélyt is jelenthetne a környezetre.
Természetesen az egész eseménysort az összes érintett bevonásával megvizsgáljuk.
Az Országos Atomenergia Hivatal szerint elsősorban azt kell kideríteni, hogy a cég miért várt hónapokat a bejelentéssel. Ráadásul nem csak Budapesten, hanem Európa más részein is tapasztaltak nagyobb radioaktivitást. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség szerint ez Magyarországról származhatott.
A szokásoshoz képest jelentősen megnövekedett jód, radioaktív jód került a levegőbe. Ez az adott meteorológiai körülmények között eljuthatott Európa számos országába, és ott ezt mérték, érzékelték a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséget, erről a tényről tájékoztattuk.
Az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság ugyanakkor cáfolta, hogy a csillebérci jód 131-es izotóp okozta volna Európában a nagyobb jód koncentrációt. A jód 131-es izotópot ipari, kutatási és gyógyászati célokra gyártják, például pajzsmirigy vizsgálatokhoz használják. Európában, Magyarországon kívül csak Lengyelországban, Hollandiában, Belgiumban és Franciaországban állítják elő.
Nem fújt el a szél a szmogot, a szállópor kritikus szintje miatt mától forgalomkorlátozás van a fővárosban. A piros és fekete matricás, vagyis a környezetre legkárosabb járműveket tiltották ki az utakról. Aki mégis ilyen autóval közlekedik, az 5 és 20 ezer forint közötti bírságra számíthat.
Jöjjön meg, de piros van.
A legrosszabbul a fekete és piros matricás kocsik tulajdonosai jártak Budapesten. Ők el sem indulhattak ma autóval. Becslések szerint 100-ból 30 kocsi ilyen Magyarországon. Rájuk egész nap vadáztak a rendőrök.
Mit gondol, miért állították most meg?
Nem tudom, nem tudom.
Hogy minden rendben van?
A kínai sofőr hiába hivatkozott arra, hogy nem hallott a szóvíjadóról. Rendőrségnek nincs mérlegelési joga. 5000 forintos csekkel zárult ez az utazás.
Némi öröm az örömben, hogy viszont azoknak az autósoknak, akik ilyen rendszámmal rendelkeztek, a mai napon a fővárosban nem kellett fizetniük a parkolásért.
Éppen azért, mert a szmogriadó miatt el sem indulhattak. A tétlenségre kárhoztatott autókat a parkolóőrök ugyanúgy lefényképezték, mint máskor. Mikulás csomagot viszont ezúttal nem tettek fel a szélvédőre. Ha tovább romlik a levegő minősége, akár sebességkorlátozás is jöhet Budapesten 20 km per órával.
Értelemszerűen ez csak a 30 km per óráig. Tehát ahol 50, ott 30, ahol 70, ott 50 km per órára csökkenne a sebesség, vagy így tovább.
Hogy pénteken is életben marad-e a riasztás, vagy netán szigorítják, azt későjjel dönti el a főváros.
Második világháborús lövedéket találtak Dunaföldvárnál. A folyó vízszintje nagyon alacsony, így kerülhetett partra a lőszer. A vízállás miatt a paksi atomerőműben is óvintézkedéseket léptettek életbe. A jelenleg működő 4 blokkhoz ugyanis percenként 100 köbméter hűtővizet kell kiemelni a Dunából. Az apadás miatt a hajóforgalmat egyelőre még nem kellett korlátozni.
Tűzszerészek érkeznek a Dunapartra Dunaföldvárnál. Két fiatal ember a száraz mederben sétált, amikor egy második világháborús lövedékre bukkant. A tűzszerészek eltávolították a lőszer gyújtószerkezetét, majd megsemmisítették. Még soha nem mértek olyan alacsony vízállást a Dunaparti városnál, mint most. Ez pedig már Paks. Itt is nagyon alacsony a Duna vízszintje. Az atomerőműnél ezért már elsőfokú készültség van érvényben. A nukleáris létesítmény 4 blokkjához ugyanis a Dunából nyerik a hűtővizet, percenként 100 köbmétert.
Fokozottabb figyelmet szentelünk azokra a berendezésekre, amelyekkel a víz Dunából történő kivétele zajlik. Ez azt jelenti 2 óránként vízszint ellenőrzés, megfelelő berendezések, szűrők állapotának ellenőrzése, van folyamatban.
Bajánnál 20 éve nem mértek ilyen alacsony vízszintet novemberben, mint most. A Duna sekély szakaszai egyelőre mindenhol hajózhatóak. A vízi rendőrség folyamatosan tájékoztatja a közlekedőket.
Az határozza meg, hogy meddig tudnak közlekedni az adott hajók, egységek, hogy mekkora merülésük. Ha a merülés nem fel meg a vízmélységnek, annál nagyobb vagy az egy deciméteres biztonsági távolság nincsen meg, akkor a hajózás azon a részen megáll.
Az előrejelzések szerint a száraz időjárás miatt tovább apadhat a Duna. A szakemberek azt mondják, míg korábban kiszámíthatóbb volt a folyó vízállása, addig most már egyre nehezebb megjósolni, hogy éppen mikor apad vagy árad a Duna.
A délszláv háború egyik legvéresebb csatájára emlékeznek Horvátországban. Holnap lesz 20 éve, hogy elesett Vukovár. A bevonuló jugoszláv néphadsereg és a szerb szabadcsapatok szinte teljesen lerombolták a várost. 7500 katona esett el a harcokban, több száz védőt és civilt, horvátokat és köztük 49 magyart öltek meg.
Szétlőtt házak és a lebombázott víztorony Vukovár a mai napig őrzi a délszláv háború nyomait. A jugoszláv néphadsereg 1991. augusztus 26-án vette ostrom alá a határmenti várost. Vukováron és környékén ekkor csaknem 1700 magyar élt. A körülzárt városban a magyar férfiak is fegyverrel harcoltak a támadás ellen. Kremerenszki Erzsébet férje is hősi halált halt, ma se tudja pontosan, hogyan halt meg. Amíg a férfi harcolt, a család a ház pincéjében bujkált.
Pincében voltunk, akkor víz volt, szemivel mosakodni, semmi, és így. Nehéz volt nagyon. Ki nem mertünk menni, mert hát a gránátok repültek minden felé.
De több magyar nő is részt vett a védekezésben.
Itt a sarkon van a gyógyszertár. Itt dolgoztam. Addig még lehetett, még a...
Jakumetovics Rozália gyógyszerészként érkezett a vukovári kórházba. Az ostrom 3 hónapja alatt azonban a sebesültek ellátásában vett részt. Több ezer embert kezeltek, köztük több szerbet is. A jugoszláv néphadsereg ennek ellenére a Vörös Kereszttel jelzett kórházat sem kímélte. Naponta 2-3 ezer bombát dobtak le. Volt olyan, amely 5 emeleten szakította át az épületet. November 18-án a szerbek végül elfoglalták a várost, és a kórházba is betörtek.
Rám kihúzták a pistolyt, és azt mondták, hogy asszony, állj tovább, mert ez a háború. Akkor megremettem, egyszerűen nem tudtam elképzelni, hogy mi is folytatódik. Akkor döbbentem rája, hogy itt valami nagy baj van.
A szerbek végül 261 embert hulcoltak el a kórházból evakuálás címén. Egy közeli faluba Ovcsarára szállították, ahol bestiális kegyetlenséggel több órás kínzás után végezték ki őket. A vukovári vérengzésnek 49 magyar áldozata volt. A szerbek a közeli magyar lakta településeket, Kórogyot és Szent Lászlót is porig rombolták. A településekről a nőket és a gyerekeket már júliusban kimenekítették. A magyar férfiak azonban az utolsó töltényig védték szülőfalujukat.
Akinek volt fegyverje, azok a faluban maradtunk, úgyhogy még kitartottunk 29. hónap 29-ig, úgyhogy akkor vége lett mindennek, mert 30 tank jött ránk.
A tankokban több vajdasági magyar is ülhetett, a jugoszláv néphadseregbe ugyanis több magyar nemzetiségű férfit soroztak be kényszerből. Aki nem engedelmeskedett a parancsnak és nem volt hajlandó a magyarokra lőni, azt azonnal kivégezték a szerb tisztek.
Elévülés miatt megszüntette az eljárást József Rohács ellen a fővárosi ítélőtábla. Korábban első fokon robbanóanyaggal visszaélés miatt ítélték el a vállalkozót 2 évre. Most viszont megy az ügy a legfelsőbb bíróságra. A háttérben a Serez Zoltán vállalkozó elleni 1997-es merénylet kísérlet áll. Akármi is lesz ennek az ügynek a vége, József Rohács januárig biztosan előzetes letartóztatásban marad, de ez már a fenyőgyilkossághoz kapcsolódik.
A fővárosi ítélőtábla szerint az elsőfokú bíróság csak rögzítette a tényállást, de nem vizsgálta meg, hogy a vádbeli cselekmény elévült-e.
Az elsőfokú bíróság a tárgyalás előkészítése során súlyos eljárási hibákat vétett.
A táblabíróság úgy ítélte meg, hogy József Rohács ellen már az elévülési időn túl indult meg a büntető eljárás. Az ítélőtábla így érdemi vizsgálat nélkül szüntette meg az eljárást.
Tehát érdemben nem bírálta el az ügyet a bíróság, ahogy el is hangzott a határozathirdetésnél, nem foglal állást abban, hogy egyáltalán megtörtént-e az, amivel vádolták.
József Rohács a vád szerint 1997-ben egy távirányítású robbanó szerkezetet készített, amivel meg akarta ölni Seres Zoltán vállalkozót. A bombát Seres autójának alvázára erősítették, de az induláskor leesett. A robbanó szerkezeten megtalálták Rohács új nyomatát. Seres Zoltánt két évvel később Tahitót faluban géppisztoly sorozattal ölték meg, máig ismeretlen tettesek. József Rohácsot tavaly októberben robbanóanyaggal visszaélés miatt a fővárosi bíróság első fokon 2 év börtönre ítélte. Ezt az ítéletet helyezte hatályon kívül a táblabíróság. Mivel első és másodfokon ellentétes ítéletek születtek, az ügy a legfelsőbb bíróságon folytatódik. József Rohács a felmentés ellenére sem távozhat szabadon a bíróságról. A Fenyő János média vállalkozó meggyilkolása ügyében folyó eljárásban január 20-áig előzetes letartóztatását tölti. Ha lejár majd az előzetese, még előtte a fővárosi főügyészség indítványt tesz majd az újbóli meghosszabbítására. A Híradót Víg András tudósította.
Ismét börtönbe megy Stadler József, az akasztói vállalkozót adócsalás miatt jogerősen 4 év 10 hónap börtönbüntetése és 67 millió forint vagyonelkobzásra ítélte a szegedi ítélőtábla. Vállalkozásai nevében nyújtott be fiktív adóbevallásokat ugyancsak fiktív könyverés alapján, és 67 millió forint társasági adót nem fizetett meg. Az akasztói vállalkozó ellen először 1997-ben emeltek vádat, szintén adócsalás miatt. Végül 4,5 évre ítélték, amit le is ült. A mai tárgyaláson Stadler József egyébként nem volt ott, mert kórházban kezelik.
Kiugrott a 3. emeleti lakása ablakán, és meghalt egy 57 éves férfi Budapesten, amikor a lakbértartozása miatt ki akarták lakoltatni. A férfi 13 éve nem fizette az önkormányzatnak a lakbért. Ezért rendelték el a kilakoltatását még tavaly. Ma keresték a végrehajtók, de nem engedte be őket a lakásba. Amikor aztán végül bejutottak, kivetette magát az ablakon. Már nem tudták megmenteni az életét.
Teljesen úgy éreztem magam, mintha egy játékban lennék, ezt mondta a rendőröknek az a diák, aki leszúrta egyik társát a Tiszaújvárosi gimnázium mosdójában. Egyébként tegnap még azt gondolták róla, hogy a támadás egyik könnyebben sérült áldozata. A kihallgatáson derült ki, hogy nem egy harmadik diák szúrt, csak ketten voltak a mosdóban. A súlyosan megsérült diák már jobban van, társa azt mondja, hogy egy számítógépes játék hatására szúrt, akár 10 évet is kaphat.
Ezzel a számítógépes játékkal játszott másfél éve rendszeresen a késeléssel gyanúsított fiú. Itt például különböző fegyverekkel kell megölni az ellenfeleket. Az eddigi vizsgálat szerint, amikor szúrt, azt hitte, még mindig a játékban van. Áldozatát ráadásul nem is ismerte.
Nagyon bele tudnak sodródni. És...
A pszichológus szerint ezek a játékok agresszivitást válthatnak ki a gyerekeknél, akik teljesen elveszíthetik a valóságérzetüket is.
Annyira beleéli magát, hogy már-már ott van, hogy nem tudja észlelni, hogy mi a realitás, és mi a fikció, és bizony néha ez akár össze is mosódhat számára.
Külföldön is történtek gyilkosságok, öngyilkosságok a videójátékok miatt. Szingapurban 2 évvel ezelőtt tömeges öngyilkosságra készült egy videójátékozó társaság. A 8 résztvevőből végül 2 16 éves ki is ugrott a 9. emeleti ablakból. Tájföldön levették a polcokról az egyik népszerű videójátékot, miután egy középiskolás az abban látható módszerrel megölt egy taxisofőrt. Oroszországban 8 évi börtönt kapott az az egyetemista, aki egy számítógépes játék miatt annyira összeverte játékostársát, hogy az belehalt sérüléseibe. A tiszaújvárosi 9. évfolyamos fiút a rendőrség őrizetbe vette. Orvosszakértő dönti majd el, hogy valóban a játék rabja volt-e.
Vizsgáljuk azt, hogy játékfüggő az illető, illetve amennyiben játékfüggő, akkor ez a beszámítási képességét mennyire befolyásolta, esetleg zárta is ki.
Bár korábban felmerült, hogy az elkövető drogozott is, ezt most senki nem erősítette meg.
Ilyenről nincs tudomásunk, és hogy ebben az ügyben a drog szerepet játszott-e, arról majd a rendőrség fog nyilatkozni.
A tiszaújvárosi gimnáziumban az iskola rendkívüli osztályfőnöki órákkal kezdődött. A történtek megviselték a diákokat.
Beszéltünk róla, sokat segített, személy szerint.
A késelés súlyos sérültje jobban van, már őt is kihallgatták.
Ami ebben a sajnálatos esetben örömteli, hogy a
A kisfiú, a diákunk állapota az stabil.
A rendőrök megtalálták a szúróeszközt, de azt nem erősítették meg, hogy kés volt. Kezdeményezték a 14 éves fiú előzetes letartóztatását. Emberülési kísérlet miatt akár 10 év börtönt is kaphat.
Mindjárt jönnek a sporthírek, aztán az időjárás jelentés, aztán pedig egy amerikai film, az a címe, hogy Szóbeszéd.
Azután pedig 10-kor az este. Akkor is várjuk Önöket, viszontlátásra.
Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra.
Tovább tart a megbeszélés, mint gondolt.
Ha le akarják nyúlni a férjed.
Láttalak.
Mégis, miről beszélsz?
Mi vihette erre? Az a szerve, amivel gondolkozik.
Szállj ringbe.
Itt van?
Igen.
Harcolj!
Valami különlegeset főznék neki.
Miért volt a kajában?
A főszerepben Julia Roberts.
Nincs időm egy rendes ideg összeomlásra sem.
Szóbeszéd. Ma 20 óra 15 perckor az M1-en.
Nézzen ön is rádiót!
Mi érdekelné magukat?
Momentán a csapos gizi mesztelenül.
Ismert jelenetek.
A naptejet is a boci adja!
Új felfogásban.
Nem, azt anyád!
Rádió kabaré jelenetek a 21. századból.
Az a kérdésem, hogy mit tudsz a...
Nem mi voltunk.
És néhány klasszikus a 20. századból.
Nem fogom itt hagyni a karácsonyfámat a kapu alatt.
Van képünk hozzá.
Csak lehoztam sétálni.
Rádió kabaré HD-ben holnap 20 óra 15 perckor az M1-en.
De jó!
A szövetség. Az okos családok vetélkedője. A szövetség. Itt a tudás akár 21 milliót érhet. A szövetség. A játék 20 héten keresztül. Felhívás és jelentkezés a www.aszövetség.hu weboldalon. A szövetség. Jelentkezz! Most! Hamarosan az nem megy ki műsorán.
Nem az energia!
Et puis Pipinfon, Sirikon, a fait.
C'est mardi, mardi, fire, fire!
Petit ticlon que j'ai qu'à pas joie, à pas vice. Right.
Bonne.
No drink, no smoke.
Bonjour. Bonjour, rendez-vous, François.
Bismillah.
Tedd a kezed a tévére!
Miért fizetne felesleges csatornákért? Válassza a Mindig TV Extra csomagjait már havi 999 forinttól. Mindig TV Extra. Minden, ami kell, és semmi, ami nem.